Beszállítói láncok sérülékenységéről fogunk beszélgetni úgy, hogy rossz példákat hozunk a nyárról, illetve hát nem mi, hanem mondja a Dániel, a Scourge társalapítója, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, milyen rossz példákat láttok? A biztonság aranyszabályait megsértőket, a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás, szent háromságát sértő, feszegető sztorik vannak bőven a tarsolyban, most egyet-egyet hoztál nekünk.
Igen, azért is osztottam így három részre, mert fontos talán látniuk ki, tehát nyilván a nem biztonsági szakemberek, nem cégvezetők számára sokszor az, hogy a biztonság az nem egy dolog, hanem több komponense van, és a tankönyvek erre a szent háromságra bontják alapvetően azt, hogy miknek kell teljesülni, és hát az első témában a bizalmasság, amit legkönnyebben azonosítunk a biztonság a hétköznapi életben, hogy ne férjenek hozzá rossz fiúk az adatainkhoz. Itt a nyáron felröppent a hír, hogy a Google összes felhasználójának ellopták az adatait, egy jelszót változtassunk, itt össze is mosódott egy-két hír, mert több hasonló hír is megjelent egyrésztről. Szokás szerint még tavasszal megjelent egy óriási lista, talán 16 milliárd ellopott jelszóval. Ezután sok mindenki persze megint megemlítette, hogy érdemes jelszavakat cserélni, köztük a Google-t is, és utána történt nyáron egy olyan incidens, ami érdekes módon a Google-nek nem a sajátja volt, hanem ők is egy külső fél által sérültek, használnak ők is ugyanis más online szolgáltatásokat, mint mindenki, és az egyik felhő szolgáltatásuk, ami egyébként ügyféladatokat menedzselt, nek szintén volt egy másik beszállítója, egy külső partner, egy ilyen alkalmazás, vagy app talán, ami megfelelő jogosultságok esetén ugye ki tudta olvasni a benne tárolt Google ügyféladatokat. Egyébként ez nem tartalmazott az elmondásuk szerint persze különösen szenzitív dolgokat, jelszavakat semmiképpen sem, de nyilván maga az, hogy kik az ügyfelek, milyen e-mail címekkel rendelkeznek, az valóban adhat lehetőséget a támadóknak, hogy utána célzottabban kezdjenek mondjuk phishing kampányba, vagy megtévesztő akár ilyen célzott támadásokba.
Ilyenkor felhasználóknak mi a teendő? Praktikusabb, hogyha jelszót váltunk, biztos, ami biztos, oké, hogy csak lehet, hogy csak tényleg a név került ki, de miután nem kerül semmibe jelszót változtatni, gondolom az praktikus lehet.
Nem kerül semmibe jelszót változtatni, és valójában indokolt lehet az, hogy bizonyos időközönként mindentől függetlenül megváltoztassuk a jelszóinkat. Itt az az érdekes kérdés, hogy akkor tud ez visszanyalni, ez a szokás, hogyha ez a változtatás egy olyan rutinná válik, amikor igazából nem nagyon változtatjuk meg a jelszavunkat, hanem visszaállítjuk a kettővel ezelőttit, vagy megváltoztatjuk az évszámot a végén, vagy három különböző jelszavunkat cserélgetjük körbe-körbe egy-két fontos helyen, ez az, ami igazából inkább kontraproduktív tud lenni, de hogyha valóban egy teljesen új, a korábbiaktól független erős jelszót tudunk kitalálni, az hasznos lehet, de ennél azért a gyakorlatban például a Google esetében sokkal-sokkal hasznosabb az, hogyha tényleg figyelünk arra, hogy a második faktor erős azonosítás jól be legyen konfigurálva, ezt használjuk ténylegesen, és különösen, amikor arról van szó, hogy egy vállalatot kompromittáltak, és a mi adataink is potenciálisan célponttá válhatnak, akkor arra érdemes figyelni, hogy a levelek, amiket kapunk, és biztonsági értesítéseket kapunk, akár telefonon, ugye elég sokan hallom, hogy kapnak rendszeresen telefonhívásokat, én is egyébként külföldi számokról, amikkel már ilyen AI-os hangok kezdik el mondani rögtön a szöveget, azonnal persze kinyomom és blokkolom őket, de persze nyilván ez nem túl hatásos, különösen résen kell lenni ezekben az esetekben, hogyha azt gondoljuk, hogy mi esetleg célponttá láthatunk, de valójában itt nem a Google eset direktben áldozata, hanem az ő beszállítójuk, és erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy minden szolgáltatás további szolgáltatásoktól függ, nincsenek önálló rendszerek, és ezért ezeket a láncokat föl kell deríteni, és ennek megfelelően kell megterveznünk a biztonságot.
Igen, izgalmas még az a sztori is, ami sértetlenség témakörében hoztál Észak-Korea, hogy távmunkások trükkös viselkedéséről.
Igen, ugye a sértetlenség az sok mindenből áll össze, de lényegében azt azt kell garantálnunk, hogy az általunk kezelt aratók azok tényleg hitelesek, megbízhatóak legyenek, ne tudjuk letagadni, és hát ugye ehhez a házon belüli, hogy mondjam, rendet kell tartanunk, és ebből a szempontból egy nagyon érdekes dolog, ami történt, vagy inkább valószínűleg történik, hogy észak-koreai IT vendégmunkások kezdtek el bejelentkezni amerikai tech cégekhez, és sok százan sikerült is bejutniuk különböző pozíciókba, ami után hát túl azon, hogy ők milyen célra fogják fordítani ugye a fizetésüket, nyilván ez egy masszív ipari kémkedéshez és további incidensekhez is vezethet. Nehéz ez ellen valószínűleg védekezni, nem tudom, hogy Magyarországon várható-e az, hogy ilyen dolgok megjelenjenek, de az, hogy az interjúztatás során az emberek meg tudják változtatni a idézőjelben a rezuméjüket, meg a képességeiket, vagy a kinézetüket az ilyen segítségével, az egyáltalán nem meglepő. Nehéz ezzel ellen védekezni, láttam olyan videókat, ahol egy állásinterjún annyit kértek a jelöltő, hogy akkor most emeld fel a kezed, és tedd az arcod elé. Mert ugye az AI az arcot azt meg tudta módosítani, de ezt már nem értettem meg, és akkor rögtön kikapcsolták, hogy akkor ez nem volt valódi. Tehát most még lehet ilyen egyszerű trükköket eljátszani, de azért valószínűleg a másik oldal is fejlődni fog ebből a szempontból. Úgyhogy itt nagy lesz még a verseny ezen a téren.
Világos, és akkor egy hazai incidens is történt ezzel az ESTÉR rendszerrel.
Igen, itt a rendelkezésre állás a harmadik pillér, amikor biztonságról van szó, és itt mindenkinek vállalatoknál érdemes végiggondolni, hogy mik a legkritikusabb szolgáltatásaik. Ez az incidens, ez túl az, hogy mindenki hallott róla, mert azért egy elég masszívan kritikus szolgáltatásról van szó. Nem sok minden derült ki róla, úgy annyit tudtunk meg, hogy valamilyen hardware elemeknek hibásodása okozták. Azért ez egy picit furcsa, hogy a rendelkezésre állás két fő módszere, az egyik az a redundancia a kialakítását, tehát hogy a hardware elemek meg legyenek kettőzve, vagy sokszorozva, hogyha valamelyikkel probléma van, ugyanúgy működjön tovább a rendszer, speciális esetben ugye akár egy másik földrajzi lokáció, ilyen katasztrófa, disaster recovery módban. Illetve ennek a tágabb értelmezése az üzletmenet folytonosság, ami végül is megvalósult egy belügyminisztériumi rendelet segítségével, hogy akkor föl lehet írni recepteket, és hát a szolgáltatás nem folytonos, az informatikai szolgáltatás, de maga az üzlet, idézőjelben az üzlet menet az így is tovább tudott működni. Itt is azért egy külső beszállítói sérülékenységről van szó olyan értelemmel, hogy még a hardware elemeknek az üzemeltetése is valamilyen függőségek mentén történik. Lehet ugye a software update-ek hibája és sok minden más, ami külső, itt is végül is külső partner beszállító segítségével tudták megoldani a problémát egyébként viszonylag hamar, és tudtom, adatvesztés nem is történt, úgyhogy ez egy én azt gondolom, hogy értem, nem lehet azt mondani, hogy happy end, igen, ezt is el lehet mondani, de a lényeg az az, hogy ahhoz, hogy ténylegesen rendelkezésre állást tudjunk biztosítani, ahhoz nagyon sok független dolognak kell jól működni, és azokat tesztelni is kell, és azokat valószínűleg voltak olyan folyamatok, amik vagy nem lettek tökéletesen kitesztelve, vagy kiderült, hogy voltak olyan összefüggőségek a rendszer komponensek között, amikre lehet, hogy nem gondoltak, amik együttesen okozták ezt a leállást.
Oké, tavasz óta nem beszélgettünk, a biztonságos felhő.hu működik még?
Így van, természetesen.
Okay, további infóért akkor.
És további információkat, így van.
Oké, klassz. Dani, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, jó hétvégén.
Én köszönöm nektek is, sziasztok.
Angyal Dániellel, az Körcs társalapítójával beszélgettünk.